kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, hazánk összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabad kereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a közép-keleti Dnyipróvárosra. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be, írta a brit The Guardian. A támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. Az ukrán légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy a légvédelmüknek sikerült-e hatástalanítaniuk a rakétát. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint tehát interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakéta védelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így ez a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Joav Gallant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Jövő évtől a lakosság számára megnyílik a lehetőség, hogy a nem beutaló köteles ellátásoknál a területileg illetékes szakrendelések helyett máshová foglaljanak, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence egy konferencián. Közlése szerint az egészségablak applikációt folyamatosan fejlesztik, újabban a betegelégedettség visszajelzése is van lehetőség az alkalmazáson belül. Végül az időjárásról jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely Debrecen vonaltól délre eső, északra hó. A Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat. Majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán 0 fok körül alakul. A Magyar Közút november 10-én már téli munkarendre állt át, így 12 órás váltott műszakokban végzik a sószúrást, valamint a hóeltakarítási munkálatokat is az állami kezelési utakon. Azt kérik a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Pilinszky János költő a várakozás iskolájának tartja az életünket. A karácsony előtti lelki készületről pedig ezt írja. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ezekkel a gondatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Árpádházi Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Sík Sándor a női eszmény megtestesülésének nevezte őt. Emléknapját a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én tartjuk ünnepét. Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Szülei II. András király és Merániai Gertrud voltak. Jászter Beáta dr. Szabó Irénnel beszélget, aki korábban a Sárospataki Szent Erzsébet ház vezetője volt, jelenleg a Görögkatolikus Múzeum igazgatója.
Egy édesanyja, egy feleség, egy fiatalasszony milyen példát vehet Szent Erzsébettől, amit aztán egész életén követhet?
Erzsébet édesanyja volt, feleség volt, ugyanúgy megküzdött az ebből adódó feladatokkal, mint ahogyan a mai ember is megküzd ezekkel a feladatokkal. Megszívlelendő vagy példaértékű Erzsébet életében, hogy együtt tudott működni a férjével, mind a fejedelemség kormányzásában, mind a fejedelmi udvar életének irányításában, mind a jótékony cselekedetekben, hiszen közösen alapítottak 3 kórházat, és Erzsébet gondolatait, cselekedeteit, elképzeléseit, törekvéseit a szolgálatban, a szegény gondozásban, a jótékony cselekedetekben a férje mindig helyeselte és támogatta. Tehát ez egy nagyon nagy erőt adó dolog, hiszen ezt egyedül nem tudta volna. A középkorban egy fiatal nő, Erzsébet 24 évet élt, 24 évesen halt meg, egy fiatal nő nem tudott volna ilyen hatékonyan és évszázadok után is hatékonyan cselekedni és példaszerű életet élni. Tehát ez mindenképpen mutatja, hogy ha két ember házasságot köt, elköteleződik egymás mellett, és ez az elköteleződés egy életre szól, akkor sokkal termékenyebb tud lenni az élet. Erzsébet édesanyja volt, és jól lehet ő a személyes életét teljes egészében a szolgálatnak szentelte, a Krisztus követés útját az önként vállalt szegénységben látta. Ezzel együtt is okosan és világosan tudta, hogy a gyermekeit nem viheti magával erre az útra. És a kor értékrendjének megfelelően gondoskodott a gyermekeiről. Tehát Erzsébet a fiát és két lányának a neveltetéséről úgy gondoskodott, hogy később mind a 3 gyermeke a kor értékrendje szerint úgymond jelentős, hogy nagy karriert futott be, hiszen a fia Hermann Urgulf a francia király udvarában nevelkedett, a lánya brabanti hercegné lett, és a kisebbik lánya Gertrud, akit az édesanyja nevét kapta, tehát Erzsébet édesanyjának a nevét kapta, ő az altenbergi kolostorban nevelkedett, és 19 évesen az apátnője lett az altenbergi kolostornak, és 40 éven keresztül irányította ezt a kolostort, amelyben Gertrud egy olyan jelentős szociális intézményt működtetett tulajdonképpen az altenbergi kolostorban, mely egy ilyen jó 40-50 mérföldes körzetben teljes egészében megoldotta a szegény gondozást és a szociális ellátást. Tehát azt, amit az édesanyja példájáról hallott, mert csak hallhatott, hiszen a kislány alig 2 éves, 2,5 éves volt, mikor az édesanyja meghalt, de az édesanyja példáját követve egy egész intézményt, az altenbergi kolostort állította ennek a munkának a szolgálatába. Mindig nagyon nagy öröm látni azt, hogy Szent Erzsébet neve, az ő személye ilyen sokakat vonz. Ilyen szempontból Sárospatak egy különleges, kitüntetett hely. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy különleges hely Sárospatak, mert az Isten kiválasztotta arra, hogy Szent Erzsébet személyén keresztül az embereket ide vonza, és Szent Erzsébet személyén keresztül segítse az embereket az Istenhez közelebb jutni, a Krisztus követés útját könnyebben megtalálni. Tehát ilyen értelemben Patak kiválasztott hely, és ez egy akkora érték és kincs, amivel jól kell sáfárkodni. De hát az ideérkező zarándokok számára példa és útmutatás lehet Erzsébet élete, de minden zarándokút annyit ér, amennyit az ember a saját lelki útján meg tud tenni. Tehát különleges és kitüntetett hely Sárospatak, de a legkülönlegesebb és legkitüntetettebb hely az mindenkinek a saját szíve, a saját lelki élete, és hogyha ide be tud lépni és el tud mélyülni, és ebben Erzsébet segítséget tud jelenteni, akkor azt hiszem, hogy a zarándoklat beteljesítette a célját, és Szent Erzsébet ma is szolgál nekünk ugyanúgy, mint ahogyan tette ezt 800 évvel ezelőtt.
Bizánci szertartású egyházunkban a karácsonyi készület időszakára eső első ünnep november 21-e az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe. A templomba vezetés ünnepe hogyan járul hozzá a mi karácsonyi készületünkhöz? Egyáltalán mire hív bennünket egyházunk? Ahogy Dobos András atya, a görögkatolikus papnevelő intézet rektora fogalmazza, egyházi évünk legvidámabb bűnbánati időszakában. A következő percek választ kínálnak kérdéseinkre.
Karácsonyi böjtünk, ha lehet így fogalmazni, egyházi évünk legvidámabb bűnbánati időszaka. Nem csak azért, mert még a legrégibb, legszigorúbb szabályok sem köteleznek annyi lemondásra, mint a többi böjti időszakban, hanem azért is, mert sok kedves szent ünnepe tarkítja a ködös novemberi és a sötét decemberi napokat. Alig, hogy megkezdtük a 40 napos böjtöt, pontosan november 15-én, egy hétre rá már egy ünnep törte meg azt, az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe. A hagyomány szerint a 3 éves Máriát szülei, teljesítve fogadalmukat, a jeruzsálemi templomba vitték, hálából azért, hogy Isten öreg korukra csodálatos módon gyermekkel áldotta meg házasságukat. A kis Mária itt az ószövetségi nép legszentebb helyén cseperedett föl. Ha pusztán a történeti kritika eszközeivel közelítjük meg ezt az ünnepet, akkor az ismert elbeszélésnek semmi értelme. Világos, hogy a templom szentélyébe, amelyet énekeink emlegetnek, még a papok sem léphettek be, csak az év egyetlen egy napján, akkor is csak maga a főpap. Hogy is mehetett volna egy kislány még a közelébe is? Azt is tudjuk jól, hogy Zakariás, aki a kis Máriát fogadta, nem viselt főpapi tisztséget. És ha voltak is a rendkívüli módon fogant kislánynak csodálatos és misztikus tapasztalatai, valószínűleg nem szó szerint kell érteni a hagyománynak azt a tudósítását, miszerint angyalok kezéből táplálkozott volna. Mária Lukács evangéliumában nem rendkívüli teremtésként tűnik föl, hanem úgy jelenik meg, mint bármely egyszerű héber leány, akit éppen lelkének ez a nemes egyszerűséget tesz gyönyörűvé. Ha egyházunk mégis fényesen üli a templomba vezetés ünnepét, azt azért teszi, mert az elbeszélés minden részletében mélységes igazságot lát. Az ember lelkének történései olyan titkos események, amelyeket még a legbizalmasabb barát, még a legközelebbi lelki atya sem tudna szavakba önteni. Hogyan is lehetne megragadni azt, mi ment végbe Mária lelkében, ha csak nem így, képek formájában? A templomba vezetés ünnepe képekben tanít minket, mint egy ikonja annak a készületnek, amelyel a mennyei atya építgette itt a földön azt a hajlékot, amelyben majd szent lelkének lakni tetszik az emberek között. Egyik himnuszunk, az ünnep kánonja, éppen ezért hívja Isten lélekkel felruházott frigyszekrényének Máriát. A templomba vezetés ünnepe tehát Mária titkos készületének ikonja. Amikor hajadonként kimondta az arkangyal szavára az igent, az nem egy hirtelen jött gondolat szüleménye. Isten és ember hosszan készültek erre a találkozásra. Jézus Krisztus nem berontott ebbe a világba, mint az antik világ pogány istenei, ő nem Deus ex machina módjára cselekszik. Isten sosem kívülről avatkozik az ember életébe, hanem arra alapoz, ami van. A templomba vezetés ünnepe a karácsonyi böjt elején a mi karácsonyi készületünk ikonja is. Mária növekszik, hogy az életet befogadhassa. Az élet növekszik ő benne. Már kislányként növekszik benne a Szentlélek élete, hogy majd egyszer teljesen magába fogadhassa. Előfordul, hogy a böjt gondolata mint egy kényszerként nehezedik ránk. Nincs ebben önmagában semmi rossz, csak tudnunk kell, mit kezdeni ezzel az érzéssel. Szemináriumban eltöltött éveim alatt egyszer különösen is nehéznek, lehetetlennek tűnt ráhangolódnom egy közelgő böjti periódusra. Enyhe kifejezés, hogy semmi kedvet nem éreztem hozzá. Akkor lelkiatyám szavai sokat segítettek, aki valahogy úgy fogalmazott. Tudod mit? Próbáld meg most azt, hogy nem a lemondás és az önmegtagadás körül forog az agyad, hanem egyszerűen keresd azt, ahol az élet van. Hol találod az életet? Ha jól gondolom, azt próbálta velem megértetni, hogy minden böjt célja voltak éppen az, hogy keressük, mi elevenít meg bennünket, lelkünkben és testünkben. Ez a szempont talán különösen is érvényes a karácsonyi böjtre. Egyházunk most nem arra hív, hogy Krisztus szenvedéseiben részt vállaljunk. Nem arra készülünk, hogy meghalunk vele, erkölcsi értelemben az önmegtagadásunk és misztikus értelemben a liturgikus ünneplés révén. Másra kapunk most meghívást. Krisztus születik, dicsőítsétek, Krisztus a mennyből jöjjön, menjetek elébe. Ünnepi énekünk, a karácsonyi katavászia szavai ezek, a megszokottnál valamivel pontosabb fordításban. Éppen a templomba vezetés ünnepén hangzik föl először. Krisztusnak kell elébe mennünk. Itt most a növekvő élet áll a középpontban. Egyszerre szemléljük azt, ahogy Mária növekszik, és ahogy ő benne növekszik az élet, az a magzat, amelyben Isten jött közénk. Hol növekszik bennem az isteni élet? Hol növekszik bennem a Szentlélek? Nem kell rendkívüli dolgokra gondolnunk. Isten élete ott növekszik bennünk, ahol mi az emberségünkben növekszünk. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy a sport szükséges az egészségünk megőrzéséhez, s mégis olykor úgy nem akaródzik rávenni magunkat. Legtöbbünk átélt már jó tapasztalatot a könyvolvasáskor. Kinek ne lenne kedves élménye valamely olvasmány kapcsán? És mégis, hagyjuk, hogy elteljenek napok, talán hetek anélkül, hogy könyvet vennénk a kezünkbe, legyen a szép irodalom vagy ismeretterjesztő írás. Van tapasztalatunk arról, hogy a lelki beszélgetés, a gyónás olyan a lelkünknek, mint egy wellness hétvége. Felfrissülünk. És mégis sokszor, de nehezen vesszük rá magunkat. Tudjuk jól, hogy a zsoltáros szavaival élve a bor, bár megvidámítja az ember szívét, mértéktelenül fogyasztva inkább káros a szervezetnek, mint ahogy az is, ha nem ismerjük a megállt az étkezésben. Világos, hogy hol az élet, csak egy kicsit oda kell rá figyelnünk. A sort folytathatnánk, de kinek-kinek másút kell keresnie, hol növekedhet az életben, és hol fog növekedni ő benne Krisztus élete. aki mostanában bezárkózott, annak talán az emberek társaságában, akár levelek régen halogatott megválaszolásában. Van, akinek éppen abban, ha elcsöndesedik. Akinek a munka megkeményíti a szívét, talán megtalálja a művészetekben, ha zenét hallgat, vagy elmegy egy kiállításra. S ha nincs is ötlete, hogy máshogy hol keresse, a szeretet cselekedeteiben biztos talál életet az ember. Misszai Szent Gergely atya karácsony napjának homíliájában erről az életről szól. Ezen a napon kezd csökkenni a sötétség, és a növekvő fény visszaszorítja az éj határát. Nem véletlenül és nem esetlegesen kerül erre a napra az ünnep. Ma kezd felragyogni az emberi életben az isteni élet. Keressük az életet, keressük a fényt az életünkben.
A karácsonyt előkészítő bűnbánati időszakban az ünnepi istentiszteleteken nem csak emlékezünk a régmúlt eseményre, hanem újra és újra átéljük azt. Jelen való lesz számunkra az ünnep titka. Így hangzik egyik énekünk. Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő, menjetek elébe! Műsorunk folytatásában ehhez a törekvésünkhöz kapunk útravalót Szabó Antal atyától, a görögkatolikus papnevelő intézet spirituálisától, lelkivezetőjétől.
Krisztusban, kedves testvérek! Karácsonykor a kereszténység Jézus Krisztus megtestesülését ünnepli. Az Isten fia emberré lett. A karácsony ünnepére a görögkatolikus egyház 40 napos bőti időszakkal készül. Amikor gyermek születik egy családban, az mindig egy csodálatos, mindenki által várva várt pillanat. Karácsony ünnepére ennél még nagyobb várakozással és még nagyobb örömmel kell készülni, hiszen gyermek születik nekünk és fiú adatik nekünk, ő a világ megváltója. Ez a bőti időszak, az elcsöndesedés, a készület és a várakozás jegyében kell, hogy teljen a részünkről. Nem a zaj, a rohanás, hanem az elcsöndesedés, szívünk szentélyébe való visszavonulás, ami most, ebben a várakozás időszakában a feladatunk. Istent várni csak Istennel együtt lehet. Ő vezesse családjainkat, életünk történéseit, eseményeit ahhoz, hogy életünk döntő eseményeiben mi is igen tudjunk mondani Isten akaratára, mint Mária az örömír vételkor, mikor kimondta az Isten akaratára igenjét. Hogy el tudjuk fogadni megpróbáltatásainkat, nehézségeinket, keresztjeinket, ezek a szent idők készítik elő, és erősítik meg Istenbe vetett hitünket azáltal, hogy teljesen az Istennek élünk. Hétköznapjainkat ma is átjárja a várakozás, de a bizonytalanság is. A járvány, a háború, az általuk okozott válság. A bizonytalanság, hogy mikor lesz vége. A félelem és az aggódás, mely eltölti a lelkünket a jövendő gazdaságot érintő válság miatt. Lesz a jövőm munkám, el tudom-e tartani a családomat. Az a lélek, aki miután Isten akaratára bízta magát, könnyen elvisel minden megpróbáltatást, mert imádkozik és Istenre tekint. Az Úr szeret bennünket, és az Úr erőt ad nekünk ahhoz, hogy semmitől se féljünk. Kivéve a bűnt, mert a bűn miatt veszítjük el a kegyelmet. Minden körülmények között meg kell őrizni lelkünk békéjét. Ám az elcsöndesedés, a várakozás és a készületen túl van még egy gondolat, amely ma nem hagy nyugodni senkit. Ki vigasztal meg minket, és ad reményt, hogy ne aggódással és félelemmel tekintsünk a jövő felé. Nos, ez azon múlik, hogy tudunk-e szüntelenül imádkozni és az Istenre figyelni. azért veszítjük el lelkünk békéjét, és lesz úrrá rajtunk az aggódás és a félelem, mert nincs bennünk szeretet, miközben paradox módon a béke fejedelmének születésére készülünk. Hogyan készülhetnénk jobban karácsony, Krisztus Urunk megtestesülésének ünnepére? Hogyan láthatnánk meg benne a vigasztalást, hogyan adhatna reményt, ha befogadásáért semmit sem teszünk? Isten nem erőlteti ránk magát. A jelenések könyvében azt olvassuk. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Isten kopogtat és várja, hogy az ember kinyissa szíve ajtaját. Erőszakkal ő nem hatol be szívünkbe és életünkben sem. Aranyszáv Szent János atyánk mondja, Isten senkit sem vonz erővel és erőszakkal magához. Azt kívánja, hogy minden ember üdvözüljön, de senki sem kényszerít rá. Az ember, ha akarja, akár ellene is szegülhet a teremtő akaratának. És bizony az ember a történelem folyamán szabad akaratával oly sokszor visszaélt már. Visszaélt, visszaél, és rosszul használja föl azt. Lehetetlen mindezekre nem gondolni a karácsonyi készületben még akkor is, ha nem tűnik hagyományos, ünnepi gondolatnak, mikor az emberek érzelmes, idillikus karácsonyi hangulatban ringatják magukat, és ellágyulva éneklik betlehemi dalaikat. Hogy mégis végig kell gondolnunk ezeket, arra éppen a karácsony legmélyebb titka kötelez minket, ahogy írja egy 20. századi ortodox teológus. Karácsony ünnepe Istennek évről évre megismétlődő üzenete az emberekhez. Arról szól ez az üzenet, hogy maga az örökkévaló Isten az, aki megtestesül és emberré lesz. Az parancsolja nekünk, hogy ember embernek többé soha ne legyen farkasa, hanem szerető, önfeláldozó testvére. Alexandriai Szent Kelemen írja, amikor testvéredet látod, Istent is látod benne. Hogy ne legyen többé nyomor, kizsákmányolás, rabság, pusztulás és háború, hanem minden és mindenben Krisztus. Hiszen, amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek, mondja Szent Pál apostol a Kolosszeiekhez írott levelében, mert megbocsátás nélkül nem üdvözülhetünk. Ezért nekünk is szeretnünk kell testvéreinket, különben nem lesz békesség bennünk, nem találunk soha vigasztalást. Ha békében és szeretetben élünk, az Úr meghallgat bennünket, és bármit megad nekünk, ami a javunkat szolgálja. Sohasem lesz béke a lelkünkben, ha nem kérünk az Úrtól teljes erőmből szeretetet minden ember iránt. Szíriai Szent Izsák atyánk mondja, minden áron őrizd meg a benső békéret, ne add oda semmiért a világon, békülj ki önmagaddal, akkor kibékül veled az ég és a föld. Legyünk békések, csendesek, szelídek, hogy minden akadályt, nehézséget, lelki gondot belső békével, csönddel rendezzünk el. Saját magunktól erre nincs erőnk. Egy béke van, ez az isteni béke, amely el van vetve minden lélekben, amely vigasztad minden léleknek. Az isteni szeretetben az ember elnyeri lelki békéjét, és annyira alázatos lesz, amiben megtapasztalja, hogy az alázatosság a keresztény élet tökéletessége, tanítja Szent Szilván atya. A karácsonyi bölcsőben a kisderek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértője minden békétlenségnek, szelítsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül? Vajon valaha is meg fogja teremni valódi gyümölcseit közöttünk? Teszi fel a kérdést Pirinszky János. Kedves testvérek, Szent Pál apostol azt írja, a világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. Mert bizony úgy kell élni keresztény életünket, hogy meglátszék életünkön, az Istennel való bensőséges, élő szeretet kapcsolat. Istentől elnyert lelki békével és tüzes lélekkel folytassuk életünket, hogy lássák rajtunk, mennyire szeretjük egymást. Nekünk ez a feladatunk. A karácsonykor szívünkbe megszülető Krisztust megőrizni, hordozni őt életünk mindennapján, mert egyedül ő vigasztal és ad reményt minden embernek. Amen. Áldott karácsonyi bőti időszakot kívánok minden kedves testvéremnek.
Yes.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban megismételjük az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. A Magyar Köztársasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 20 éve az Európai Unióban címmel egy kerekasztal beszélgetést szervezett Miskolcon, ahol a Vármegye, a Városi Önkormányzat és az Egyetem vezetői vitatták meg a tagságunk előnyeit. A csatlakozás gazdasági előnyeiről megszólalási sorrendben Bihal Tamás, a BOKIK elnöke, dr. Gál Ildikó, az Európai Szemvevőszék magyar tagja, korábbi európai parlamenti képviselő, Veres Pál, Miskolc polgármestere, Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke, és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm vendégeinket, örülök, hogy ebből a körben beszélgethetünk az Európai Unió 20 éves jubileumáról, és köszönöm természetesen önöknek, hogy eljöttek a társaság tagjai, vállalkozók. Azt hiszem, hogy ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol mindenki a saját szemüvegén keresztül fogalmazhat meg értékelő mondatokat, gondolatokat, tárgyszerű eseményeket. Nyilván sokféleképpen éljük, élhetjük meg ezt a 20 évet. Kaptam olyan levelet vállalkozótól, aki azt mondja, hogy ő biztos nem fog eljönni, mert egy vasat nem kapott soha az Európai Uniótól, és ezért neki semmi ünnepelni valója ezen nincsen. Természetesen megértem. Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki azt fogalmazza meg, hogy hát mi az, hogy én nem kaptam soha egy fillért se, pedig hát járna, hát ez valószínű ugye egy rossz testtartás, mert ez nem jár, ezt azért azt gondolom mindenki magába rögzíteni. De azért nagyon sok minden történt, és azt remélem, hogy nagyon sokféle szempontból a tudomány, a politika, közigazgatás, helyi ügyek, Miskolcváros, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, és természetesen Kamara a gazdaság képviseletében is gondolatokat fogalmazhatunk meg. Gondolom, hogy annyiban interaktív lehet a dolog, hogyha majd a végén van valakinek megkerülhetetlen véleménye, akkor azt is kíváncsian várjuk. Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és akkor átadom a szót Percnék Ildikónak.
Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, és köszönettel vettem a felkérést erre a kerekasztal beszélgetésre, hiszen 20 év nagy idő, és 20 év alatt sok minden történik. Óriási várakozással indultunk ennek a 20 évnek, hogyha hozzáteszünk még 10-et, akkor elérünk oda, amikor a csatlakozási szándékunkat benyújtottuk. Tehát ez nem egy rövid folyamat volt, és ezek a évfordulók mindig egy mérföldkövet is jelentenek, és alkalmasak is arra, hogy számvetést készítsünk, és értékeljük a múltat, ezt tegyük meg a jelenben, és nézzünk egy kicsit a jövő felé. Most szeretném megköszönni Lukács Editnek, hogy megszervezte ezt, mert a jó gondolatok csak akkor valósulhatnak meg, ha valaki tetteké fogja alakítani őket, és tudjuk, hogy ez a legnehezebb része a történetnek. Hölgyeim és uraim, 20 éve vagyunk egy olyan közösségnek a tagjai, ahová vágytunk, ahova szerettünk volna tartozni, és valójában mindig is tartoztunk. Az Európai Unió közössége egy gazdasági közösség, egy jogi közösség és egy értékközösség is egyben. Azt tudom mondani, hogy gazdasági közösség a gazdasági együttműködésen alapuló közösség, ami mindig két félnek a szándékától függ. Nem elég egy kínálatot megjeleníteni, a kínálatot el is kell tudni érni. Politikai akarat van mögötte, és a politikai akarat alapján válik a gazdasági együttműködés gyümölcsözővé. Ugyanakkor egy kulturális sokszínűség is jellemzi. A 27 tagállam, 27 kultúrával, 27 történelemmel, történelmi múlttal, értékekkel rendelkezik, és együtt tudnak működni a legnagyobb belső piacon, ami a világon van. Úgyhogy az Európai Unió belső piaca számunkra 2004-ben egy óriási lehetőséget nyitott meg. Persze lehet mindezt számokra is fordítani, meg is fogjuk tenni, meg fogjuk nézni a társadalmi aspektusát, meg fogjuk nézni a demográfiára, oktatásra, gyakorolt hatását a jövőre, környezetvédelemre, a környezetünkre, egyáltalán ahogy vagyunk. De én először vissza szeretnék menni az időben, jó volt 2004-ben lenni, sokkal fiatalabbak voltunk, egészségesebbek voltunk, sok pozitív oldala is volt, tele voltunk várakozással. Hát írjuk 2003-at először, aztán akkor elfogadták, ugye beléphettünk az Európai Unióba, 2004. május 1-én csatlakoztunk, és teljes jogú tagokká is váltunk abban a pillanatban, és ez meg is testesült abban, hogy egy hónappal később meg is tartottuk az első európai parlamenti választást is, ahol megválasztottuk a képviselőinket. Na hát 2004. Kinek mi jut eszébe róla? A rendkedvéért kezdjük mindig egy körformájába, először polgármester úr, és zárjuk elnök úrral. És azt szeretném még megkérdezni, hogy hol ért bennünket 2004? Mik voltunk, és mik lettünk 2024-re? Tehát egy kis szakmai ugrást is szeretnék kapni arról. Hol ért bennünket 2004? Mit vártunk tőle? Milyen várakozásaink voltak? Polgármester úr, öné a szó.
Az első kérdés, kellemes 2004. Húha! Hát én ugye 1997 óta vezettem a Földes Gimnáziumot, tehát engem úgy értott, hogy gimnázium igazgató voltam. Én is egy picit azért hátrébb nyúlnék, nem csak 2004-re előtte, hiszen már itt a csatlakozási szándék után azért nyíltak meg olyan csatornák és lehetőségek a 90-es évek végén, amelyek már előre vetítették, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha mi az unió részesei lehetünk. Én azt gondoltam akkor, őszintén, hogy tulajdonképpen kiteljesedett az, amit a 1990-es változás, a rendszerváltoztatás hozott Magyarországon, és ezzel válik igazán teljesen ez a lehetőség, hogy mi csatlakozunk ehhez a nagy családhoz, ami Európa, amelyhez szerintem mindig is tartoztunk, még úgy is, hogy ugye identitásokban sok országtól, ahogy itt az előbb hallottunk, különbözünk, de ennek ellenére én úgy éreztem, hogy nagyon sokat tudunk mi is hozzátenni, ugyanúgy amellett pedig nagyon sok lehetőséget kapunk. Már előzetesen, amit én oktatási vezetőként akkor láttam, az a legfontosabb az volt, hogy kinyílt számunkra a világ. Ugye én még egyetemistaként a nyugati ösztöndíj az most akik terjedt, vagy esetleg Kijevig terjedt a nyugati ösztöndíj, és a mi diákjaink akkor már a 2000-es évek elején a Comenius program keretében számos európai ország diákjaival találkozhattak, nyelvet tanulhattak, megtapasztalhatták azt, hogy nem vagyunk semmivel sem rosszabbak, sőt, mondhatom azt, hogy talán még jobbak is vagyunk bizonyos dolgokban, mint ő, de minden esetre kinyílt a világ lehetőségeivel is, vagyis az azt jelentette, hogy aki itt Magyarországon tanult, és aztán tovább szerette volna folytatni tanulmányait akár külföldön, ennek a lehetősége is nyitott volt. De én mondom, oktatási oldalról ez így látszott, és akkor onnan a földesből éppen kész lett az épület, úgyhogy nagyon bizakodva néztünk a jövő elé. És én azt gondolom, hogy számunkra, most az oktatási oldalat nézem, valóban egy nagyon nagy lehetőség lett így. Természetesen ennek megvan az árnyoldala is, hiszen jó néhányan, akik úgy döntenek, hogy mondjuk a masterképzést, vagy akár a doktori iskolát már külföldön járják, vagy tanulják, vagy végzik el, ők ugye nagyon veszélye arra, hogy ott is maradjanak. Viszont van egy másik lehetőség, hogy egyre inkább kinyílt olyan szempontból a világ, hogy nemzetközi cégek Magyarországra jöttek ki, nemzetközi cégeknél lehetett dolgozni Magyarországon, és akár versenyképes nyugat-európai fizetésé is. Ugye ez nagyon fontos volt. Mi azért nehéz helyzetben voltunk, hiszen maga a város, és én iskolavezetőként nagyon rosszul éltem meg azt a 90-es évek végét. És akkor a gazdasági változások miatt, ahol egy 26 ezer ember szinte egyik napon a másikra vesztette az összes lehetőségét, állását, megélhetését a kohászat nehéz ipar összevonásával, az angoli fiatalok hát majdnem, hogy menekültek, és próbáltak olyan lehetőségeket keresni máshol, amely az ő életüknek az elindítását jelentette. És nagyon rosszul esett akkor nekem, hogy a mi végzett diákjainknak is hármegyed része, vagy még tehát, hogy több is nem Miskolcon akar tovább tanulni, és ez már be is bizonyosodott, hogy ők nem nagyon tértek ide-vissza, vagy nagyon kis számban tértek vissza. Most is hiányzik egy generáció gyakorlatilag innen a városból, akiknek a gyerekeik már az iskolába kéne, hogy járjanak itt. Tehát ez egy komoly probléma, előrevetítve a mai problémákat is. Szóval így álltunk neki. Én mondom, nem éreztem akkor ilyen szempontból jól magam, hiszen nagyon sok fiatal elment. Akkor volt egy statisztikai adat, hogy akkor elvándorlók közel 80%-a 18 és 35 év között és legalább érettségizett volt. És aztán ez előrevetített sok problémát, de erről majd úgy is beszélünk.
Igen, beszélnem. A következő körben.
Köszönöm szépen! Én nem tudok annyit beszélni, mint polgármester úr, én 2004-ben, mint fiatal egyetemista, aki éppen a jogi karon folytatta tanulmányait, éltem meg az unióhoz való csatlakozást, a rengeteg jogszabállyal és az unió intézményeivel, hát ami így elsőként elég rémisztő volt, hogy csak vissza gondolunk jó pár évtizeddel korábbra. Viszont én azt gondolom, hogy, és majd a jövőben fogunk róla beszélni, hogy milyen pozitív hozadéka volt annak, hogy mi 2004-ben beléphettünk az Unióba, és mennyi mindent kaptunk. Tehát én így értem meg 2004-ben, 20-akárhány évesként, egy nő soha nem mondja ki a korát, de hogy hát úgy nehezen az intézményi keretek között, hogyha csak a jogszabályi kereteket nézzük. Viszont szerintem nagyon fontos az, hogy itt maradtunk. Én is a családommal együtt lokálpatriótaként jelenleg is a megyét erősítjük, és pontosan az volt a célunk, hogy akár vidéken, akár a teljes vármegyét nézve a megyét kell építeni, és azokat a csodálatos településeket erősíteni, amelyek jelenleg is Voslovo-Izenpin vármegye részét képezik.
Köszönjük szépen, Önök asszony!
Köszönöm szépen! Hát... kettős válaszolok, hogy én hogy éltem meg, és hogy éltem meg az egyetem, mert úgy vagyok, mint az asztalos, hogyha kap egy kalapácsot a kezébe, az mindent megnek lát, én meg ha kapok egy mikrofont, akkor előbb-utóbb mindig az egyetemről fogok beszélni. Nagyon röviden, én ugye zalaegerszegi vagyok, és ott születtem, ide jártam egyetemre, és túl azon, hogy a családom minden tagja szinte otthon él a mai napig Zalában, és nagyon kevesen kerültünk el otthonról, ezért az alai rokonok, barátok nem nagyon értették, hogy egy akkor egy olyan helyzetben lévő város, olyan megyét választók lakhelyéből, amelyik pont azokkal a problémákkal küzd, amit polgármester is mondott a rendszerváltozás után. Viszont én a 2004-et úgy éltem meg, hogy akkor indult el az a szakmai karrierem, amire majdhogy nem kicsi korom óta vágytam, történész lehettem, túl voltam a tudományos fokozatszerzésen, és éppen az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően én a 2000-es évek elejétől egészen addig, amíg nem kerültem valami fajta vezetői pozícióba, és nem vitte el az életemet meg az időmet a kutatástól az adminisztrációs igazgatási feladatok végzése, én évente egy-két hónapot uniós források segítségével, kutatói ösztöndíjjal tudtam tölteni Grazban, Bécsben, Prágában, Németországban. Az, hogy én ma egyetemi tanár vagyok, azért az nagymértékben köszönhető annak, hogy ezeket az alkotó éveket viszonylag fiatalon érdemi szakmai munkával tudtam tölteni, és ezt én saját akkori adjunktusi tanársegédi fizetésemből nem tudtam volna tenni, hogyha nem lettek volna azok az uniós források, amelyek révén én ott kényelmesen eltölthettem aktív alkotói munkával ezeket az időszakokat. Az egyetemünket nézzük, csak egy mondattal, tényleg, akkor azt tudom mondani, hogy túl volt az egyetem azon a fejlődési íven, ami az 50-es évektől a kezdeti műszaki jelleg után egy széles körű oktatási-kutatási tevékenységet folytató univerzitásszá vált. Az elnevezésében ugyan változtak a karok, de ahogy ma ránézünk a Miskolci Egyetemre, azok éppen a 80-as, 90-es, 2000-es években alakultak ki, és vált az egyik, hát biztos szerénytelen vagyok, de az egyik legmeghatározóbb hazai felsőoktatási intézményévé az országnak.
Elnök úr!
Köszönöm szépen! Hát miután én 2004-ben elnöke voltam már a kamarának, ezért én is nagyon sokat tudnék mondani, mondok is, de igyekszem magam korlátozni 5 percbe talán. És én is visszanyúlnék, ahogy Ildikó is említette, és polgármester úr is 2004 elé. A rendszerváltás után volt lehetőségem, és nagyon nagy élményt jelentett az Amerikai Egyesült Államokba utazni többször is. Két oka volt ennek. Egyrészt akkor alakultak Magyarországon a regionális átképzőközpontok, amik a óriási, különösen a mi megyénket igen jelentősen sújtó közel 30%-os munkanélküliség kezelésére szolgált. Másrésztről meg majdnem nem tudom miért, de kaptam egy USAID ösztöndíjat az államokban egy hónap, és ott azt tapasztaltam rengeteg élménnyel természetesen, hogy azért a keleti fiúra úgy rácsodálkoztak, és mondták nekem, hogy ez itt a fénymásológép, ez itt a nem tudom mi. És akkor azt hittem, hogy most itt vagy nagyon hülyének néznek, vagy nem tudom mi van itt, és ez a folyamat sajnos Brüsszelbe is folytatódott egy kicsit, Strasbourgba, Brüsszelbe, hogy látszott, hogy ez a nyugati világ azért igen gyanakóan méreget bennünket, és ez üzletként ez azért úgy nagyon nem esett jól. Minden esetre a folyamat azért elindult a 90-es években, a kamarák is rámozdultak a magyar kamarai rendszer fejlesztésére, hisz az Antal kormány 94-ben fogadta el a mai kamarai törvényre épülő köztestületeket, és német kamarák szinte napi vendégeink voltak, olyannyira, hogy a kollégáim, és itt elsőként Midló Tamás szeretném megemlíteni, akit talán sokan ismertek, aki később berlini, majd müncheni főkonzul is lett, tehát egy nagyon komoly diplomáciai pályát is befutott. Segítettek bennünket, megmutatták, hogy egy kamarát hogy kell építeni európai gyakorlatnak megfelelően, és remélem, hogy ez a mai napig is hasznosult, de ez egy hosszú folyamat volt, mire elértünk 2004-ben a csatlakozás idejére. Ha nem szerintelen, akkor azt mondom, hogy 2004-ben a kamara készen állt arra, hogy ezt az Európai Uniós folyamatot a gazdaság szereplői számára is támogatásként és egyfajta segítő készként segítse. Mellesleg akkor alapítottuk meg azt a magánvállalkozásunkat, amelyik mai napig is működik, tehát 21 éves, a Northender Kft-t, amelyik az Európai Uniós források menedzselésére, a projektek támogatására szorult. Tehát ez az ív, amelyik 2004-ben belevitt bennünket, és természetesen a kamara is ezt rendkívül pozitívan érzem.
Köszönöm szépen! Muszáj mondanom arról is, hogy engem hol ért 2004-ben ez a csatlakozás, de előtte azt szeretném mondani, hogy közös kiindulási alapként, hogy 2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél, bekerültem a politikába, és ki is repültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve, jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban, és nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, én is értettem, miért nevezzük ezt igaziból csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt. Polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos FAR program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá, aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk. Talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel jár. És aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempusz program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndi programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk a Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott, hát akkor nézzük a számokat. Gazdasági szakemberek révén repüljünk át egy kicsit a gazdaságnak a világába, hová jutottunk. Azt abban közösen egyetérte, már említette is polgármester úr, elnök úr is, hogy bizonyít egy nagyon-nagyon nehéz leépült ipari környezet volt, ami sok-sok kilátástalanságot és kevés pozitív jövőt adott a fiataloknak, aminek eredményeképpen sajnos Miskolcról jelentős elvándorlás indult meg. Kaptunk egy bélyeget, amit nagyon nehéz egyébként, talán azt mondom még a mai napig kezelni. Már régen nem arról van szó, hogy csak egy ipari város lennénk, ami nem bűn, hanem lehetőség egyébként, hanem itt van egy bükk, itt van egy nagyon szép zöld környezet, meg annyi új vállalkozással, itt van az egyetem, sok-sok nagyon értékes középiskola, nagyon prosperáló KKV vállalkozásaink vannak, mégis ha szeretnénk, ha nem, egy kicsit Miskolcot újra kell építeni, és a megyét is egy picit újra kell építeni. Pedig, hogyha általánosságban támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette, 30% volt, most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van, persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a beton, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben megismételtük az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat